Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelent erőssé teszi. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Helyünket elfoglalva magasztoljuk tovább a mi Urunkat, énekeljük a 294. dicséretünknek mind a három versét. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található a Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 14 versében. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Jezabel üldözi Illést. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, de elérkezett a júdai Beér-Sebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Illés a Hóreb hegyen. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.
Isten áldással legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, megvalljuk előtted, hogy valóban vágyunk a Te jelenlétedre az életünkben. Ismersz minket, ismered a mi küszködéseinket, feladatainkat, terheinket, örömeinket, gondjainkat, félelmeinket. Te tudod, hogy min gondolkodunk esténként, milyen feladatok állnak előttünk, mi az, ami szorongással tölt el minket, és te látod, hogy a legnagyobb szükségünk arra van, hogy tapasztaljuk, hogy jelen vagy az életünkben. Olyan jó, hogy itt a templomban újra és újra megerősítesz minket abban a bizonyosságban, hogy érjen bennünket próbatétel, nehézség, nagy győzelmek, vagy akár nagy verességek, egy biztos, hogy Te jelen vagy a Te néped életében. Köszönjük, hogy ezt annyiszor megtapasztalhattuk, és köszönjük, hogy újra és újra kérhetjük, hiszen sokszor, amit tapasztalunk a mindennapokban, annyira hangos, annyira erős hatásként ér minket, hogy a Te halk és szelíd hangodat nehezen vesszük észre. Most itt vagyunk előtted, úgy, amint vagyunk, és várjuk, hogy szólalj meg, hogy beszélj velünk, bátoríts, vigasztalj, adj tanácsot, tölts be minket békességgel, tölts be minket szent lelkeddel, Te áldásaiddal. Kérünk, szenteld meg a mi együttlétünket, és add, hogy ezen a vasárnapon se ebből a templomból, se más templomból senki ne mehessen úgy haza, hogy nem érintette meg a Te igéd, hanem hadd tapasztaljuk mi is valóságosan ma is a Te érintésedet. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Gyertek, fogjátok meg egymás kezét. Jó, szépen alkossunk egy kört, szerintem körbe is érünk talán. Hát nem biztos. Áldás, békesség! Bizonyára mindannyian hallottatok már olyan erős hangokat és zajokat, hogy akár még össze is rezzentetek és megijedtetek. Ki az, aki hallott már ilyen nagyon erős hangot, amitől így megrázkodott egy kicsit, hogy hú, mi volt ez? Igen, én is. Aha, azért kevesen voltunk, úgy lehet, hó. Képzeljétek el, mi pont a múltkor a játszótéren voltunk, és a játszótéren mindenki így megrezett, de nem is tudjuk, hogy mi egy akkora csattanást hallottunk, hogy így mindenki megállt, és figyelt a zajra. Képzeljétek el, hogy nem csak ilyeneket lehet hallani, ilyen nagy erős zajokat, hanem nagyon szép hangokat is ilyenkor tavasszal. Például ki az, aki hallott akár ma reggel, vagy tegnap előtt madár csicsergést? Én is hallottam bizony madár csicsergést. Gyönyörűen énekelnek ilyenkor a madarak, ugye? Nagyon szép volt. Az is egy nagyon megnyugtató hang, attól nem összerezzenünk, hanem arra gondolunk, de gyönyörű, milyen jó az Isten, hogy ilyen szép madarat teremtett, aki ilyen szépen tud dalolni és énekelni tavasszal. Az örömmel tölt el bennünket. Van olyan hang, ami nehéz, ami előfordulhat, hogy még a fülünket is károsítják bizonyos zajok, és van olyan, ami megnyugtat, ami örömmel tölt el. Ki az, aki tudna mondani még szép hangokat, amit jó hallgatni? Zene, nagyon jó. Te milyen szép hangot tudsz mondani? Zene, és még milyen szép hangok vannak? Nehéz? De hát ezzel lehet még akkor gondolkodni, hogy milyen szép hangok. Az emberi hangok is lehetnek szépek, különösen akiket szeretünk. Azoknak a hangja, mondjad? Nem baj, de ügyes vagy, hogy gondolkodtál rajta. Tehát nagyon sok szép hang lehet, a zene, az emberi hangok, akiket szeretünk, a természetben, még egy kis méhecskének az ümmögése is nagyon szép lehet, hogyha éppen nem az orrunkra akar rászállni, ugye? Tehát nagyon szép hangok lehetnek a környezetünkben. Képzeljétek el, én az elmúlt hetekben az egyik iskolában egy hitoktatónak hallottam a hangját, és nagyon-nagyon érdekes volt, mert halkan beszélt, nagyon halkan beszélt, annyira kellett figyelni rám, nagyon halkan beszélt, de azt vettem észre, hogy ahogyan beszélt, Tisztára, mintha Isten hangját hallanám, ahogyan beszélt Isten jóságáról és szeretetéről. Halkan, szelíden, és tényleg Isten szeretete szólt belőle. A mai bibliai történet nagyon hosszú volt, lehet, hogy nehéz volt rá figyelni, de elmondom, hogy Élés próféta Isten hangját hallotta, halk és szelíd hangot. Mi ebben a világban nagyon sokszor hallhatjuk Isten hangját, nem úgy, ahogy a próféta, hanem úgy hallhatjuk Isten hangját, hogyha figyelünk azokra, akik Isten szeretetéről beszélnek. Akár a hittanórán, az óvodában, az iskolában, a templomban, vagy hogyha édesanyátok, édesapátok, vagy nagyszüleitek mondanak Isten jóságáról, Isten szeretetéről valamit, az a mondat, az a szó, az olyan, mintha Isten mondta volna. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy nagyon figyeljetek. Ugye a halk szóra nagyon kell figyelni. Minél halkabban beszél valaki, annál jobban kell figyelni arra, hogy mit mond. És azt kívánom, hogy ti mindig ilyen figyelemmel hallgassátok az Istenről szóló mondatokat, akár az óvodában, akár az iskolában, akár otthon, akár itt, hogy Isten jóságáról beszél valaki, és én nagyon szeretnék figyelni, hogy megértsem, hogy mit mond nekem. Úgyhogy most, ha kimentek a gyerekisten tiszteletre, akkor nagyon figyeljetek arra, hogy aki tanít titeket, mit mond, mert Isten szava szól rajta keresztül. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, mehettek akkor ide a gyülekezeti terembe, és meg... Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünk első versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Királyok első könyvéből olvasom a 19. rész 7. és 8. versét. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Akik itt vagyunk ma, az Isten házában, hogy együtt ünnepeljük ezt a vasárnapot. Nagyon különböző emberek, különböző temperamentumú emberek vagyunk. Lehet, hogy vannak közöttünk, akiknek az élete nagyon kiegyensúlyozott. Az Istennel való kapcsolata is. Nincsenek olyan helyzetek az életében, amikor elhagyná az egyéni csendességet, vagy igeolvasást. Minden nap megvan a szép rendje az életének, a heteknek is, hogy részt vesz a gyülekezeti alkalmakon, Isten tiszteleteken is, és olyan szép mederben, olyan kiegyensúlyozottan folyik az élete. A nagy próbatételek sem tudják kimozdítani a nyugalmából, bizonyára vannak közöttünk ilyen testvérek. Aztán bizonyára vannak olyanok is, akiknek az életében esetleg nagyobb kerülőutak voltak, amíg ide talált a templomba, az Istennel való közösségbe. Hosszú utakat kellett bejárni, nagy tusákat megvívni, amíg rádöbbent, hogy szüksége van arra, hogy vasárnaponként itt legyen a templomban, hogy találkozhasson Istennel és a benne bízó emberek közösségével. Bizonyára többen is vannak ilyenek, akik elmondhatják, hogy nagyon jó, hogy ide találtam. És aztán vannak olyanok, bevallom, őszintén én is ebbe a csoportba tartozom, akiknek sokszor ilyen nagyon lelkes felbuzdulásaik vannak Isten ügyéért, Isten országáért, ilyen különleges élményekben élik át az Istennel való találkozás csodáját, és utána pedig ilyen nagy mélységeket élnek meg, amikor a fájdalmak, a vesztességek, a nagy próbatételek nyomán elcsüggednek, elszomorodnak, és olyan nehéz megtalálni az Istennel való megbékélés, az Istennel való harmónia útját. Aztán megint jön egy nagy lelkesedés, és utána meg esetleg a megfáradás csüggedés. Még lehetne hozni a példákat, bizonyára többen esetleg felszólalnának, hogy ő egy következő csoportban tartozik, de azt hiszem mindannyiunkhoz szól ma Illés próféta története alapján az üzenet, hogy akármilyen a személyiségünk, akármilyen utakon jutunk is az Istennel való találkozásig, az életünknek a biztonságát, az életünknek az erejét, az Istennel való találkozás, az Isten jelenlétébe lépés, az Istennel való közösség határozza meg. Akárhonnan jöttünk, találkozhatunk vele. És azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, és közösen így gondoljuk, hogy nagyon szeretnénk olyan találkozásokat megélni az Istennel, mint Illés ott a Hóreb hegyén, amikor a nagy látványos természeti jelenségek után, az ő nagy csüggedése, a nagy mélypontja után meghallotta azt a halk és szelíd szót, ami életre érintette, ami új távlatot, új feladatot, új célt adott a számára, hogy tudjon tovább menni, hogy tudja megjárni az előtte levő utat. Mindannyian vágyunk ilyen különleges élményre, és talán többen el is mondhatják. Olyan jó lenne egyszer olyan alkalmat tartani, ahol mindenki megszólalhatna és elmondhatná, hogy milyen élmény volt az életében, amikor különösen is megérintette az Istennel való találkozás. Ma Böjt harmadik vasárnapja van. A böjti időszakban a nagy hétre, a húsvétre készülve éljük az életünket, végezzük a feladatainkat, rohanunk oda, ahova kell, és most lehetőségünk van egy kicsit megállni, elcsendesedni, és figyelni arra, hogy Isten mit akar tanítani. Nagyon megragadó gondolat volt, vagy hasonlat volt a számomra, ami a Böjttől oda vezet az ószövetségi történethez, hogy az egyik ige magyarázó azt mondta, hogy ez a fejezet, amit itt olvasunk, ez a történet Illés prófétának a Getsemáné kertje. A Getsemáné kert. Ugye tudjuk, hogy Jézus a Getsemáné kertben tusakodott szenvedései előtt a nagy hét idején, és kérte, hogy Isten akarata valósuljon meg az életében, és egy angyal is jött, ahogyan Lukács evangéliuma leírja, és erősítette őt. De a magyarázó nem ebben látja a párhuzamot, a Getsemáné kert történetével, hogy itt is egy angyal erősíti a prófétát, hanem inkább abban, hogy a tanítványok, miközben Jézus tusakodott, újra és újra elaludtak, és Illés próféta is elrejtőzve, elmenekülve újra és újra elalszik, miközben az angyal jön, hogy erősítse őt. Vajon hogyan került Illés próféta ilyen mélységekbe, amelynek nyomán, hogyha emlékszünk a felolvasott ige szakaszra, ezt kérte, hogy Uram, ha lehetséges, vedd el az én elég Uram, vedd el az én életemet. Hogyan juthatott ide az a próféta, aki Isten népe számára a legnagyobb próféták közé tartozott, ugye Mózes és Illés, akik a prófétai tisztnek a legmegragadóbb személyisége így a Szentírásban, és éppen amikor Jézus a megdicsőülés hegyén imádkozik, éppen Mózes és Illés jön el, és jelenik meg, és beszél Jézusnak a ráváró szenvedésekről. Illés hogy kerül ilyen mélységbe, hogy a halált kívánja és a halálért imádkozik? Ráadásul egy hatalmas győzelem után, hiszen az előző fejezetben olvassuk, hogy a Kármel hegyen kihívja egy úgymond párbajra Baál papokat, 450 Baál papot, és tüzet kérnek az égből az áldozatra, és kiderül, hogy ki az Isten, ki az Úr. Illés ugye mindent megtesz, hogy minél nehezebben gyulladjon meg a tűz, mert az oltárt leönti vízzel, meg vizes árkot von köré, és Isten tüzet ad az égből, és együtt kiáltja a nép, hogy az Úr az Isten. És aztán a több évi szárasság után Illés imádkozik, és elkezd esni az eső. Milyen hatalmas csodák, amiket Illés átélhetett. Milyen hatalmas győzelem, hogy kiderül, hogy nem kell másfele sántikálni két felemet, kiderül, hogy ki az igazi Isten, és odahívta a királyt, odahívta az ellenfeleket, azt a hatalmas erőt, amit ugye akkor a Baál papok képviseltek Jezabel királynő támogatásával, a népet, és ezek után Jezabel szavára elmenekül. Aki ilyen erős, hogy lehet utána ennyire gyenge? Nagyon elgondolkodtatott engem az a magyarázat, amit az egyik református lelkész testvérünk az ige hirdetésében mondott erre, hogy milyen döbbenetes, hogy amíg Illés az Isten népéért, Isten ügyéért, az igaz Isten hitért küzd, addig erős, de mihelyt a saját sorsa válik bizonytalanná, akkor gyenge. A bizonyosság megvan benne arra nézve, hogy Isten népe az erős, Isten népe akkor lesz erős, hogyha Istennek engedelmes és Istenhez hűséges, és tudja, hogy a nép számára a legfontosabb, hogy visszataláljon a Teremtő Istenhez, de akkor, amikor Jezabel megüzeni a fenyegetését, hogy holnapra nem marad életbe, akkor a saját sorsát féltve elmenekül. Méghozzá a szomszédos, ugye a déli ország részben, Júdába menekül, jó messzire szalad, hogy ne érje őt utol a királyné haragja. Saját sorsát féltve menekül Illés. De arra is gondolhatunk, hogy amikor az embernek valami nagyon nagy feladata van, ami tényleg nagyon sok erőt, energiát, hitet, reménységet kíván, akkor utána vannak olyan időszakok, hogy egy kicsit meg kell állni, pihenni, újra feltöltődni. Hogyha valaki éppen beteget ápol, egy súlyos beteget, vagy pedig valamilyen nagyon nagy vizsgára készül, vagy akár dolgozatra, vagy a munkahelyén valami nagy-nagy feladatot kell elvégezni, vagy akár a gyülekezet életében vannak nagy-nagy feladatok, akkor utána azért van egy ilyen fáradtság, kimerültség, hogy tényleg az ember fizikailag is elfárad, ebben a nagy-nagy próbatételben, és hiába sikerül nagyon jól, utána szükség van arra, hogy megálljunk, hogy feltöltődjünk. De ugyanakkor vannak az életünkben olyan nagyon nagy próbák és feladatok, aminek nem győzelem van a végén, hanem fájdalom, vesztesség, gyász, elszakadás, és hát utána tudjuk, hogy mennyire nehéz az, hogy az ember megtalálja az útját, megtalálja a célját, az életének az értelmi újra a helyére kerüljön. Mindenesetre Illés próféta elmenekült, elfutott, leült egy rekettye bokor alá, és így imádkozott, hogy Uram, elég, elég volt. Ugye, hogyha próbatételből van elég, akkor gyakran mondjuk, hogy elég, ezt nem bírom. Hogyha csak jó dolog történik velünk egy ideje, akkor nem szoktuk azt mondani, hogy na most elég, most már Uram, másnak is adjál a jóból, az áldásokból, mert én most már nagyon bőségben vagyok. Hát Illés prófétának volt áldás is, de ezt a nagy küzdelmet most úgy tűnik, hogy elvesztette, és ott imádkozik azért, hogy Isten szólítsa őt magához. Én is hallottam már egészen más helyzetben idős hívő testvértől azt, aki már a 90 évet is talán elhaladta akkor, hogy hát ő neki az a mindennapi legfőbb kérése, hogy a mindenható Isten most már szólítsa őt magához, és láthassa meg őt. És mindig, amikor mentünk meglátogatni, akkor mindig ezzel búcsúzott, hogy hát remélem, hogy a jó atya most már magához szólít. Van olyan, ami, ahogyan írja a Biblia, hogy az élettel telve az ember imádkozik, és elfogadja már azt, hogyha Isten magához szólítja őt, de milyen fájdalmas az, amikor valaki az élete terhei, nagy fájdalmai elől menekülve szeretné, hogyha már befejeződnének az életének a próbatételei, küzdelmei. És hát ebben az a félelmetes, hogy tényleg aki azért menekül Illés, mert az életét félti, és az életét akarja menteni, úgymond Jezabel elől, és így imádkozik, hogy Isten szólítsa magához. Tehát, hogy egy ilyen döbbenetes kettősség van benne, de tudjuk, hogy ez sajnos előfordul az életben, hogy valaki akár olyan súlyos betegség hatására, miközben az életét menteni, mégsem lát más kiutat, mint hogy befejeződjön az élete. Ezek nagyon fájdalmas dolgok, de Isten nemet mond erre a kérésre és az imádságra. És én eddig, bevallom őszintén, ezt nem vettem észre, pedig már prédikáltam is legalább háromszor erről az ige szakaszról, itt Budafokon is, de még soha nem vettem észre azt a, talán a testvérek közül többeknek feltűnt ez a döbbenetes üzenet ennek az igének, hogy éppen Illés imádkozik azért, hogy Isten vegye el az életét, hogy hallhasson meg végre, és Illés nem hal meg, hanem a mindenható Isten tüzes szekérre magához ragadja. Tehát nem csak most nem adja meg ezt a kérést, hogy meghalljon Illés, hanem egyáltalán nem hal meg, hanem ő az, akit az Isten magához ragad, és a földi élete így ér véget, hogy rögtön átmegy az örökké valóságba. Azért ez nagyon döbbenetes üzenete ennek az igének. Illés azt gondolja, hogy vége, hogy ő eddig bírta, eddig küzdött Isten ügyéért, Isten népének az ügyéért, de most már nincs ereje tovább. És akkor Isten az angyalát küldi, az angyal megérinti, és felébreszti, és enni, evésre buzdítja. Ez is egy döbbenetes üzenete most az igének, hogy éppen a nagy bőjt idejét éljük, és a Bibliaolvasó kalauzunk szerint ugye ez az egyik mára kijelölt plusz ünnepi ige szakasz, azért ezt az igét választottam, hogy nagybőjt idején erről olvasunk, hogy Isten úgy gyógyítja az egyedül létre, magányra, vágyó mélységben levő elkeseredett, csüggett prófétáját, hogy evésre biztatja. Mit jelent ez ma a számunkra, akik a böjtöt éljük éppen? Bizonyára van közöttünk olyan, aki akár úgy is böjtöl, hogy bizonyos ételeket nem fogyaszt ebben az időszakban. Itt igazából a böjtnek az üzenetem az, hogy Isten előtt megállva, Istenhez menekül még a legnagyobb fájdalmával is, és Istentől kéri, hogyha nem is azt, amit az Isten megad neki, de Istentől kéri az életére a segítséget. Ugye mikorunk arról szól, hogy habzsoljuk az életet, arra buzdítják a fiatalokat, arra buzdítják a gyermekeket, meg minket is akár, hogyha vásárolni megyünk, hogy mindent, két kanállal, minden nekem jár, minden az enyém. És Illés próféta ott eljutott oda, hogy ő megtalálja, hogy mi az ő útja, hogy mire hívta őt Isten. A parókia portálon éppen a héten olvastam egy bizonyságtételt, aminek az a címe, egy presbiter írta, hogy mind halálig böjt. És erre buzdít bennünket, hogy a böjt az nem egy időszakos alkalom, amikor nem eszünk, hanem egy életforma, hogy én nem mindent akarok ebből a világból, minden lehetőséget, mindent megragadni, amit az élet kínál, hanem azt keresem, ami az én utam, ami az én célom, amit Isten nekem ad, és egy olyan életforma, amit Pál apostol mond egy helyen, hogy én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok bővölködni, tudok szűkölködni is. Hogy én megtaláljam azt, hogy mi az, amit az Isten ad nekem, mi az, amit az Isten kínál. Nagyon döbbentes az is, hogy miközben Illés imádkozott Istenhez azért, hogy vegye el az életét, Isten erre még nem válaszol, csak tettekben, hogy ott az angyal, és ott az étel, amit meg kell ennie. És aztán az angyali szó, hogy erről felett való út vár rád. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Miközben a próféta minden ereje végére ért, ugye tudjuk, hogy a fáradtság, a betegség nagyon el tudja venni a fizikai erőnket, de ugyanakkor a lelkünket is megterheli, és a lelki erőnket, az életkedvünket is elveszi. És ő, aki teljesen kétségbe esetten ott van, hogy minden ereje elveszett, és már nincs ereje semmihez, Isten hogyan gyógyítja? Erőt felett való út áll előtted. Istennek van terve, van folytatás Illés számára. Olvastam készülés közben egy bizonyságtételét, egy azt hiszem mindannyiunk előtt példaértékű életet élt református lelkipásztornak, Dobos Károly bácsinak a bizonyságtételét. Ugye a 20. századi református egyháznak kiemelkedő személyisége, akinek, még emlékszem, amikor volt találkozásom vele, hát már nem tudom, hogy szerintem a 90. életévét azt már talán túllépte akkor, akkor is ragyogott a szemében a tűz, a lelkesedés, és a Isten egyháza, az ifjúság, a jövőért való nagy-nagy szeretet és aggodalom. És ő írta le azt egy könyvében, amit nem olvastam, csak egy idézetet szeretnék olvasni belőle. Az a könyv címe, hogy Illés kenyerén. Ő írta le egy élményét, ami egy nagyon nehéz, az 50-es években egy nagyon-nagyon nehéz tavasz előző évben nagyon nagy asszály volt, és Szankon volt akkor ő már lelkész, nagyon nagy asszály volt, és a beszolgáltatások során nem csak, hogy elvitték ugye a gabona nagy részét, hanem még a fejadagot, hanem a vetőmagot is elvitték, mert olyan asszályos idő volt, és így látta, hogy milyen nyomorúságos körülmények között kell éljenek a tanyai emberek. És ezen a tavaszon írja le egy bizonyságtételét, egy pár sort szeretnék olvasni. Ezen a kenyértelen tavaszon indultam neki egy alkalommal a 20 kilométerre fekvő szorványba néhány nagyobb gyermeket előkészíteni a konfirmációra. A kerékpárom az állomáson kipukkadt. Így gyalog indultam neki a hosszú útnak. Gyönyörű akácvirágzás idején. Nem győztem betelni az út mellett dúsan virágzó akácok nézésével. Ezek feletették velem, hogy alig tíztek a kenyeret, s néhány szem Pestről kapott cukrot vihettem csak magammal a hosszú gyaloglásra. De eszembe jutott, hogy ha illés egy pogácsával s egy pohár vízzel nagy utat tudott megtenni, Isten ma is meg tudja adni a kis táplálékkal is az erőt az ő mai szolgáinak is, amint meg is adta. Meg abban az örömben, amikor egy távoli tanyán tanítgattam egy 14 és egy 18 éves leányt az evangélium legfőbb titkaira. Azt hiszem, nagyon nagy erő van abban a bizonyságtételben, amihez talán többen tudnának közülünk is csatlakozni, hogy miket élhetünk át az Isten kegyelméből, milyen csodákat, milyen áldásokat, és hogy milyen erőnk feletti utakon is segít minket az Isten. Illés eljut a Hóreb hegyére. A Hóreb hegyére, amit ugye más néven Sínainak neveznek, és ahol szövetséget kötött Isten a népével, ahogy az Egyiptomból szabadult rabszolgákat egy néppé tette, ahol a 10 parancsolatot adta a népének, és ott a hegyen, ahol Mózes is 40 napot töltött az Úrral való közösségben, ott a hegyen egy különleges élményként megtapasztalja, hogy bár a más népek természeti vallásoknak a isteneit jellemzik a természetben megjelenő erők, úgy hisznek bennük, hogy Isten nem a viharban, szélviharban, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem a halk és szelíd szóban jelenik meg. Milyen csodálatos, hogy megjeleníti önmagát a prófétának, ott van egészen közel, és megmutatja, hogy jelen van az életében, hogy nem hagyta magára, hogy fontos számára az ő sorsa is, nem csak a nép sorsa, hanem az ő egyéni élete is, és hogy van még célja, van feladata. Azt hiszem, a legnagyobb öröm az, hogyha tudjuk, hogy az életben van feladatunk. Hogy az életünk nem addig tart, amíg én úgy gondolom, hogy eddig voltak a terveim, ezeket megvalósítottam, most már nincs tovább célom, hanem amíg Istennek terve van velem, amíg Istennek célja van az életemmel, és az egyik legfontosabb dolog ezen a böjti időszakban, hogy megtaláljam a célját az életemnek, hogy tudjam, hogy miért élek. Olvastam egy bizonyságtételt, hogy egy idős férfi kórházba került, és nagyon depressziós lett, mert hogy látta, hogy milyen nehéz állapotban van, és úgy erőtlen volt, úgy ránehezedett a betegség, és nem is volt kedve meggyógyulni, és hát az ápolók ott beszélgettek egymás között, hogy hát ő nem fog innen már élve hazajutni, mert feladta, mert nincs reménysége, és így nem fog tudni már saját lábán hazajutni a kórházból. És aztán egyik nap bejött az egyik unokája a bácsinak, és csak ennyit mondott, hogy nagypapa, most már igazán hazajöhetnél, mert senki sem tudja megjavítani a biciklimet. Úgyhogy légy szíves, most már igyekezz haza, mert meg kell javítani a biciklimet. És mindenki döbbenten látta a változást, amit ez a mondat hozott ennek az idős férfinek az életében, hogy szükség van rá. Testvéreim, mindannyiunkra szüksége van az Istennek, szüksége van a szeretetünkre, a szolgálatunkra, a figyelmünkre, és milyen nagy bátorítás, hogy mi, akik azért nem illés proféták vagyunk, de Isten számára nagyon értékesek és nagyon fontosak vagyunk, és még illés proféta is ilyen csüggedésből ki tudott jönni, Isten minket is a legnagyobb mélységekből is ki tud hozni. És ugyan mi nem a Horeb hegye felé tartunk, de előre tekintünk a nagy hét eseményei fele, a nagy péntek fele, és ugyanakkor visszafele a Golgota hegyére, az érettünk hozott áldozatra, és Jézus Krisztus érettünk adott élete, életté válhat mindannyiunk számára. Az is nagyon különleges üzenete ennek az igének, hogy a kenyeret, ugye a magyar nyelvben az étel és az élet az így nagyon összefügg, és hogy tényleg az étel az életet jelentette, Jézus Krisztus megtört teste, a kenyér az életet jelenti újra és újra, minden úrvacsora alkalmával az életet jelenti számunkra, hogy legyen erőnk tovább menni, hogy lássuk meg az utunkat, a célunkat, és hogy tudjuk, hogy minket is betölthessen az a tűz, az a lelkesedés, amit csak az Istennel való jelenlétből kaphatunk. Az ige hirdetésre válaszoló éneklése előtt azért imádságképpen az ige hirdetés végén Tóth Árpád egyik verséből szeretnék csak két sort idézni, és legyen már ez a mi imádságunk is, hogy tényleg ezen a napon, majd az imádságban is tudjuk kiönteni a szívünkben levő terheket az Isten előtt, hogy a csüggedéseinket is akár, hogy őszintén tudjunk imádkozni az Isten előtt, nem takargatva semmit. Ugye Illés is elmondta, hogy én sem vagyok jobb az én atyáimnál, a saját bűne is ránehezedett, és várjuk, hogy az Isten érintése, az Isten szava minket is új útra indít, és nem csak útra indít, hanem ott van az útra indításnál, itt a templomban, ott van az úton, és ő lesz ott a megérkezésnél is. És most itt vagyok, szelíd szavadra vágyva. És most itt vagyok, szelíd szavadra vágyva. Amen. Énekeljük a 274. dicséret 3. és 4. versét. fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan jó az, hogy Te ismersz minket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, mindent tudsz rólunk. Tudod, hogy milyen szívvel jöttünk ide, tudod, hogy mire van szükségünk, tudod, hogy mihez kell az erő, sőt, Te tudod egyen-egyenként életünk célját, hiszen neked terved van velünk. Áldunk téged ezért, és köszönjük, hogy most itt állhatunk, és várhatjuk, hogy a Te áldásod áradjon ránk. Várhatjuk, hogy a Te szent lelked töltsön be minket, törölje le a mi könnyeinket, vegye el a mi szomorúságainkat, vegye el a félelmünket, aggodalmainkat, szorongásainkat, és töltsön be minket erővel, reménységgel, hittel, szeretettel, másokért való gondoskodás, másokra való odafigyelés lelkületével, hogy ne csak a saját életünk, sorsunk miatt aggódjunk, hanem a mi egyházunk, a mi népünk sorsáért tudjunk könyörögni, imádkozni. Kérünk, erősíts ebben minket. Eléd hozzuk most különösen azokat a testvéreinket, akik valamilyen nagyon nehéz időszakon vannak túl, akik talán éppen a kifáradás, kimerültség, csüggedés állapotában vannak, akár családi fájdalmak, tragédiák, akár nagy-nagy munkák, nagy feladatok miatt, amiket meg kell oldani, akár nagy próbatételek miatt, kérünk, hogy Te különösen is érintsd meg őket a Te lelkeddel és erőddel. És könyörgünk azokért, akik előtt éppen ilyen nagy feladatok vannak, nem mögöttük, hanem előttük, különösen nagy terhek, nagyon félelmetes, vagy akár örömteli események, amire készülnek a következő hetekben is. Kérünk, hogy Te légy velük, Te erősítsd meg őket erre a nagy feladatra, Te add a Te kegyelmedet, hogy minden rendben legyen, és légy ott velük. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy Te légy a gyermekeinkkel, a fiataljainkkal, a gyülekezetünk aktív teherhordozó tagjaival, idős testvéreinkkel. Kérünk, hogy mindannyian lássuk életünk célját, és fogadjuk el tőled az erőt, és így áld meg a további bőti készülődésünket, és majd a húsvét ünnepünket is. Amen. Most egy kis csendben lehetőségünk van arra, hogy személyesen is elmondjuk Isten előtt a mi terheinket, kérésünket és személyes imádságunkat őszintén mondjuk el a mindenhatónak. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma délután 4 órakor a kis ifi, este 6 órakor a nagy ifi alkalmára hívják a fiatalokat. Hétfőn 6 órától van az énekkar. Kedden 9:30-tól babamama kör, este 6 órától a budafoki esték, következő alkalma. Szerdán 10 órától nyugdíjas biblia óra, 6 órakor házi csoport. Csütörtökön 8 órakor bibliaóra, délután 4 órától konfirmáció előkészítő, pénteken délután 3 órától 4 órától konfirmáció előkészítő, szombaton 10:30-tól gyülekezeti hittanóra, és jövő vasárnapi alkalmainkra, Isten tiszteletre várjuk a testvéreket. A mai Isten tiszteleten dr. Hanvai Csilla testvérünk olvasta Isten igéjét.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Március 25-én kedden, tehát ránk következő kedden a budafoki esték keretében találkozás az X, Y és Z generációval az iskolában mottóval tart bevezető előadást Koronka Lajos szakközépiskolai igazgató, Pozsonyi úti presbiter és Bence Péter iskolánk igazgatója. Mindenkit szeretettel várunk erre az aktuális témára, és kérem, hogy hívjuk az ismerősöket, azokat is, akik ebben érintettek, ugye különösen a óvodában és az iskolában a szülők. Az iskolákban minden évben le kell adni a szülőknek az igényt a református hitoktatásra, hit és erkölcstanra. Ezt ugye hirdetjük sokféleképpen, de már látjuk a tapasztalatot arra, hogy az iskolák néha nem nagyon igyekeznek ennek az információnak a terjesztésébe, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy figyeljenek oda, és jelezzenek erre, mert hogyha nem jelentkeznek a hit és erkölcstanra, akkor automatikusan az etika oktatásra iratják be a gyermekeket. Április 5-én lesz a templom takarítás parti, a tavaszi kiadás, tehát azt is kérem, hogy írjuk be a naptárba, és lehet sokat tenni azért, hogy még szebb legyen a templomunk környezete. Kérjük azt is a testvérektől, hogy időbe jelentkezzenek az óvodába, még április közepéig van idő, de hát azért jobb, ha minél hamarabb ez megtörténik. Az iskolákba lezárult a jelentkezés, és hamarosan megkapják az értesítést a szülők. Július 7-e és 12-e között Mátraházán lesz hittantábor, Ábrahám Angéla hitoktatónál lehet jelentkezni. Május 30-a és június 1-e között jön hozzánk mezőpaniti testvérgyülekezetünk 50 fős busszal. Házigazdák jelentkezését várjuk Szalontai Károly presbiter testvérünknél, ott lesz a kijáratnál. Egyelőre a fél létszám van meg, úgyhogy van még tér arra, hogy fogadjunk vendégeket. Különösen is figyelembe ajánlom mindenkinek, hogy újra elérhető a gyülekezet történetünk. Aki nem tudja az eredeteket, akkor ezt érdemes elolvasni és hirdetni. Továbbá az aktív, energikus férfiaknak egy kiváló lehetőség nyílik meg, mégpedig Csűrös Varga Vanda beosztott lelkészünk várja az ő jelentkezésüket arra, hogy a toronyszobába polcokat felszereljenek, és bizonyítsák, hogy tényleg komoly problémákat is meg tudnak oldani. Kérjük továbbá, hogy az 1%-kal, adónk 1%-ával támogassuk a Magyarországi Református Egyházat és a Budafoki Keresztény Alapítványt. A mintanyomtatvány, amit csak ki kell tölteni, hogy berakni az elszámolásba, az a pénztárosi asztalnál, illetve a kiállatnál megtalálható. Köszönöm szépen!
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt a 434. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük.
Thank you.
Békesség, áldás, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.